Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharcot halljátok, a vendégem Füredi Juli, szervezett pszichológus. Az adás első részében többek között arról beszélgettünk, mikor jön el a pillanat, amikor egy vállalkozás tulajdonosának kicsit hátrébb kell lépnie és átengednie az operatív vezetést az általa választott menedzsernek. Ez szorosan összefügg az önreflexióval, aminek Füredi Juli szerint olyan higiéniai jelentősége van, mint a fogmosásnak. Az önreflexió az ő életében is fontos szerepet játszott, a mimitér megkérdés megválaszolása vezette el őt is a vállalkozásához.
Volt korábban egy megmerítkezésem a vállalkozói létbe, tehát volt a 30 éves karrierem közben volt egy ilyen pár éves időszak, amikor én vállalkozó voltam, és azt gondoltam, hogy talán ez jó lehet, semmiképpen nem akartam elmenni nagyvállalathoz, de talán ez jó lehet, de nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, és akkor én találkoztam valakivel, akivel egyszerűen elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan lehetne, mert hát persze csinálhatnék pékséget, meg nem tudom, tehát hogy ilyenek is eszembe jutottak, meg nem tudom, okleveles csokoládékészítő vagyok, tehát hogy van üzleti tervem rá, tehát ilyet is tudok csinálni, istenen sütök, pitéket is tudnék csinálni, tényleg voltak opcióim, de hogy igazából arra gondoltam, hogy fölösleges lenne kidobni azt a sok évtizedes tudást, ami nekem van, meg tapasztalatot, amit megszereztem, de hogyan tudom ezt úgy reciklálni, ami igazából szexi, de nem mások számára, hanem nekem. Tehát, hogy újra lobbantani azt a lángot, amiért érdemes föl, amit mindig mondanak, de soha nem tudtam, hogy mit értenek ezzel alatt, hogy érdemes fölkelni reggel. Tehát, hogy így...
Vagy amit ő csillog a szemben.
Igen, hogy így fölkelsz, és akkor, de jó, reggel van, irány, futás, ezt kell csinálni, azt kell, fölcsapom a gépet, csinálom. Tehát, hogy én ezt kerestem, és akkor volt ez a társam, aki addig beszélgettünk erről, hogy mi az, amit kellene csinálni, hogy végül is kialakult ez, hogy jó, hát akkor valamiféle, miután én nagyon szeretem a technikai újdonságokat, meg a digitalizálódást, meg ilyesmit, tehát volt egy ilyen vélem is, hogy akkor az, amiről beszélgetünk, hogy a szervezeti kultúráknak milyen óriási szerepe van abban, hogy mondjuk egy cég transformálódni tudjon, hogy jön ide a pszichológiai biztonságos közeg. Tehát egy csomó minden ilyen dologról elkezdtünk beszélni, és így alakult ki az, hogy jó, oké, akkor kellene egy szoftvert csinálni, oké, akkor ez legyen egy mobil applikáció, oké, akkor nem tudom. De hogy mi, tehát a cégnek a megalapítása, az kettőnkön múlott, és nagyon hamar, nagyon csúnya a vége lett a történetnek.
Miért?
Hát, mert fogta, és elment az összes pénzzel. Az összes pénzünkkel.
És azt hogy élted meg? Kudarcként, vagy csalódásként?
Hát, hogy a fenében ne.
Olyan értelemben értem kudarcként, hogy persze nyilván ez nagyon kellemetlen, de hogy ez a csalódás, hogy rosszul ismerted meg, tehát átment ez valami olyan szakmai síkra, hogy hát ezt jobban kellett, mert ugye HR-es voltál.
Aha.
Hogy óha, ezt nagyon benéztem, tehát ezt egy HR-esnek illet volna nem benézni. Vagy
de
ez nem
én nekem viszont. Nem, ez egyrészt nem erről szólt, másrészt meg HR-esként én is néztem be, tehát az én csapatomban is voltak olyanok, holott nekem, és ezt mindenhol elmondom, szerintem extrán nagyon-nagyon-nagyon jó csapatom volt mindig, de tény és való, hogy nekem is volt olyan, hogy mellé nyúltam. Tehát hogy nekem ez nem presztízs kérdés. Nem ez volt, inkább azt gondolom, hogy a csalódás, tehát egy olyan emberbe csalódni, akivel közösen gondolkodtunk dolgokról, és hogy ez bennem így meg se fordult.
És tehát, találkoztál azóta vele, vagy egyszerűen eltűnt?
Könnyebb dolgom van, mert nem Magyarországon él, tehát nem kell vele találkoznom, és ez egy nagyon jó dolog. Amikor ez kiderült, akkor így, hát elkezdtem nagyon-nagyon sírni, beálltam a zuhany alá, végig gondoltam, és aztán, amikor kijöttem a zuhany alól, akkor fölhívtam egy magyar jogászt, és mondtam, hogy és akkor akarok csinálni egy céget idehaza. és akkor megcsináltam a céget idehaza, és akkor, mert hát nyilván nem fogom azt a tudást, meg azt az álmot, amit én kitaláltam, ezt nem fogom hagyni, hogy ezzel az egésszel bezuhanjon, és akkor elkezdtem a nulláról még egyszer mindent újra csinálni.
De most már más erővel.
Igen.
A hangodból is érzem.
Abszolút.
De akkor megkeményedtél. Vagy legalábbis egyfajta dac érződött. Na, akkor azért is megcsinálom.
Részint volt benne dac, tehát ezt nyilván nem tagadom, hogy volt benne dac is, de volt benne egy olyan, hogy és egyébként mi a francot csinálnék még. Tehát, hogy annyira bennem volt az, hogy ez már olyan tök jó ötlet volt, annyira boldog voltam attól, hogy így összeraktam a fejembe ezt az egészet, hogy ezt így kéne csinálni. Már elkezdtem dolgozni magán a terméken, már elkezdtem, hogy oké, akkor mi, ugye nyilván én nem tudok szoftvert fejleszteni, azóta se tudok, meg kellett keresni azt a céget, meg kellett keresni, tehát egy csomó mindenkivel fel kellett venni a kapcsolatot, nem volt időm arra, hogy azzal foglalkozom, mert csomóan mondták, hogy jó, de hát és akkor miért nem mentem utána annak, aki ezt csinálta velem, és akkor és mondtam, hogy ha arra koncentrálok, akkor még most is ott ülök, és szomorkodok, mondom, ehhez képest meg értem, átvert, lapozzunk,
egyszerűen
meg kell csinálni.
Átléptél a problémát.
Azt gondolom, hogy igen, meg sokkal fontosabb volt számomra, hogy megcsináljam azt, amit kitaláltam, sem mint az, hogy inkább ott busongjak, meg dühös legyek. És azt gondolom, hogy ez nagyon sok mindennel felvértezett, mert azért az úton tovább bőven voltak óriási pofára eséseim még. Tehát rengeteg. És nagyon sokszor volt az, hogy el voltam keseredve, vagy úgy éreztem, hogy magamra vagyok abból a szempontból hagyva, hogy döntés. Ugye akkor, amikor az ember egyedül vállalkozik, akkor nagyon sokszor van az, hogy igazából az meríti ki leginkább, hogy egy csomó olyan döntést meg kell hoznia, amit nem ért, nem tud, fogalma nincs, hogy most akkor ez egy jó döntés, vagy sem.
Korlát... És hogy lehet így döntés hozni? Szerintem ez egy nagyon nyomasztó helyzet, hogy nem látom.
Nyomasztó, de szerintem meg kell, tehát, hogy én nagyon hiszek abban, hogy ez egy felszabadító dolog, ha az ember dönt, és meg akkor is az, hogyha rosszul döntök. Egészen biztos vagyok benne.
Maga a döntés ténye?
Igen, tehát igen, maga a döntés ténye. Mert szokták azt mondani, hogy a nem döntés az döntés. De vállalkozóként nem engedheted meg magadnak azt, hogy ne döntsél. Tehát nem lehet tökölni.
Nem lehet értelmezni.
Így van, így van. Tehát, hogy oda jönnek és azt kérdezik, hogy ilyen legyen, vagy olyan legyen, és akkor arra kell, hogy legyen egy válaszod. Azt gondolom, hogy nagyon sok olyan helyzetben voltam, mindeközben míg alakult a saját vállalkozásom, ahol így retrospektíve azt mondom, hogy lehet, hogy másként kellett volna dönteni. Vagy tanultam abból, hogy ugye megint itt van az önreflexió. De azt is tudom, hogy nagyon örülök, hogy most itt tartok, nagyon örülök annak, hogy ezt megcsináltam, nagyon örülök annak, hogy ezeken a tapasztalatokon keresztül mentem, és még biztos, hogy pofára fogok esni néhányszor, tehát felől egy csepp kétségem sincs. De hogy azt gondolom, hogy addig, amíg én ezt tolom, azokkal a társaimmal együtt, akiket csináljuk, akkor ez nagyon jól fog menni. De mindig is szükség lesz arra, hogy én megálljak időnként, és átgondoljam a dolgokat.
Egyébként itt más vezető vagy? Vezetői minőségedben változtál? És ha igen, akkor hogyan?
Azt gondolom, hogy talán egyszerűbb magamat adni most ebben a helyzetben, mint a nagyvállalati közegben. Mert ott sokkal erőteljesebbek voltak a szerepelvárások velem kapcsolatban. Tehát nagyon sok embernek nem volt arra lehetősége, és most nem a közvetlen csapatomat gondolom, mert azt gondolom, hogy a közvetlen csapatommal való működés az pontosan ugyanolyan volt, mint ahogy most mondjuk az alvállalkozókkal, vagy más emberekkel, akik minket ebben támogatnak, azokkal működöm. Tehát ugye azt gondolom, hogy az közel azonos, mert az én csapatommal régen is tök jó volt együtt dolgozni. és ott nem kellett, tehát ott az volt, hogy becsuktunk magunk mögött az ajtót, és mindenki olyan lehetett, amilyen akart lenni. De azt gondolom, hogy ahhoz a szerephez, a nagyvállalati szerephez, ott nagyon-nagyon sok elvárás kapcsolódott. Mondok erre egy példát. Volt egy adott pont, amikor én az ilyen szép nagy mindenféle üveggel körülvett irodámból egyszer csak azt mondtam, hogy elég volt. Tehát ugye nem akarok ilyen elszigetelten ott üldögélni, és akkor inkább beülök az embereim közé az egyik szobába, és akkor ott felszabadul egy óriási nagy, mert tényleg, tehát egy ilyen röhelyesen nagy szobám volt, és akkor ott négy másik ember simán elfért, tehát hogy teljesen jól átalakítottuk a dolgokat, és hogy nagyon érdekes volt azt látni, hogy ilyen rosszallóan néztek rám vezetőtársak. Mert hogy ez milyen dolog?
Barátkozás? Vagy?
Nem, hanem hogy hát ez milyen dolog, hogy én beülök az embereim közé, és akkor mi van, hogyha ennek elterjed a híre, és akkor azt fogják, tehát forradalom lesz, és az emberek azt fogják követelni, hogy a vezetőknek ne legyenek külön szobáik. Pedig az milyen jó dolog. Nekem meg egyrészt nem volt ilyen vágyam, meg nem volt bennem egy ilyen remény azzal kapcsolatban, hogy én most egy ilyen típusú forradalmat elindítok, mert van bennem az a vágy, hogy elindítsak forradalmat, de ez nem a külön szobára vonatkozott. És hogy nekem az abban a helyzetben nagyon sokat jelentett, hogy ott az embereim között ültem. De hogy nagyon érdekes az, hogy egy HR vezetővel kapcsolatban milyen szerepelvárások vannak, meg milyen távolságot tudnak tartani emberek. Amikor eljöttem, akkor volt egy ilyen vákum, amibe kerültem. Például ez is egy olyan vákum, hogy azt gondolod, hogy eljössz egy cégtől, és akkor azért lesznek olyan emberek, akik továbbra is tartják veled a kapcsolatot, meg jó szívvel gondolnak rád, bla bla bla. Igen ám, de hogy azt is tudod, hogy el fogsz veszíteni egy csomó kapcsolatot óhatatlanul. De az a mennyiség, ahány kapcsolatot elveszítesz, mert azok a korábbi szerepedhez kapcsolódtak, és nem hozzád, nem hozzám kapcsolódtak, mint Füredi Julihoz, hanem a HR igazgató pozícióhoz, azért az mellbevágó. Tehát most is vannak, nem tudom, olyan emberek, pláne a csapatomból, de a csapatomon kívül is, akikkel beszélgetek, és figyelem, hogy mit csinálnak, és ők is figyelik, hogy mit csinálok, de hogy nagyon, nagyon érdekes, hogy mennyi ember
ki
csak azt szeretne.
Ki lehet ezt fejezni egy arányban? Ha 100-nak vesszük a kapcsolatok összességét?
Azt gondolom, hogy a 100-hoz képest egy ilyen, hát ilyen 1%.
Maradt meg?
Uh-huh.
Uh-huh. Most én is tényleg így egy kicsi szünetet tartottam, mert ez valóban döbbenetes, hogy itt a személynek tulajdonképpen azt jelzi, hogy a személy szerepe az minimális, ugye, ha jól értem, és csak a pozíció számít.
Igen.
Hát ezzel viszont homlok egyenesen, ha az ember saját vállalkozást indít, nem?
Igen, könnyebben tudsz, igen, tehát sokkal könnyebben tudsz azokat a kapcsolatokat, amiket azóta alakítottam ki, azok sokkal élőbbek. Ezt nem is tudok erre más szót mondani. Talán azért is, mert könnyebb saját, ahogy az előbb mondtam, tehát sokkal könnyebb saját magamat adni. És ezért hamarabb kibukik az, hogyha nem akar valaki hozzám, mint Füredi Julihoz kapcsolódni, és én ezért hálás vagyok. Mert akkor meg úgy sincs dolgunk egymással, tehát akkor nem kell együtt dolgozni, vagy nem kell együtt működni semmilyen szempontból. És nekem ez egy sokkal biztosabb tükör, vagy sokkal biztosabb környezetet jelent. Mert akkor tudom, hogy azok az emberek, akik körülöttem vannak, azok én magam miatt vannak, mert engem bírnak, vagy szeretnek a társaságomban lenni, vagy mert üzletileg, meg gondolkodásban közel állnak hozzám, és azt gondolják, hogy ez jó, amit csinálok. És ez nekem felszabadító.
Ahogy elolvastam a könyvedet nekem, hogy arról szólt a a végső üzenet, hogy tulajdonképpen a vezetőség is egy munka, ezt csak mi misztifikáljuk.
Az én alapkiindulásom a könyvben, meg úgy egyébként is az, hogy valaki vezet, az azt jelenti, hogy a legalább a munkaidejének a 80%-ában az embereivel foglalkozik. És azért szoktam mindig hozzátenni, hogy ez nem több és nem kevesebb, mert ilyen botegyszerűnek tűnik. És én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor ezt képesek megérteni a vezetők, hogy erről van szó, abban a pillanatban sokkal egyszerűbb lesz számukra a vezetés, mert ez egy nagyon felszabadító gondolat, mert innentől kezdve elég, ha csak úgy csinálom, ahogy én azt gondolom, ahogyan kapcsolódok így az emberekhez, inkább azt mondom, hogy ahogy kapcsolódok az emberekhez, az úgy elég. Nagyon egyszerű a dolog, közben félelmetes is, mert ugye az, hogy nekem van egy szerepem, van valami a névjegykártyámra írva, tehát ez engem felhatalmaz, mert én kiválasztott vagyok. Ez az, amihez egyébként hozzászoktunk, csak azt látjuk a mindenféle globális felmérésből, hogy ez már nem elég jó az embereknek. Már nem lehet így vezetni. Már vagy emberként kapcsolódunk, és elkezdünk odafigyelni a saját embereinkre, és nem erőforrásként tekintünk rájuk, amiket ugye használni, meg kihasználni szoktunk, hanem valóban tudunk hozzájuk kapcsolni. Ezek a cégek, ahol ilyen vezetők vannak, ezek lesznek azok, akik képesek lesznek a jövőben valóban sikeres és eredményesek lenni, és ez független a mérettől.
Igen, de hadd vessem megint ellene, hogy ez igaz, de egy vállalkozónak ebben sincs választása. Ő nem engedheti meg magának, hogy 80%-kal az emberekkel foglalkozzon kis cégnél, nem? Vagy ott is megengedhet-e?
Azt gondolom, hogy egy vállalkozásnak vannak különböző fázisai, tehát vannak azok a fázisok, amik valóban az ember, mint egy zenebohóc, hol fújja, hol üti, hol húzogatja, tehát hogy minden hangszeren is játszunk. De azt gondolom, hogy akkor életképes egy vállalkozás, ez egy rövid időn belül tud annyira bővülni, hogy bizonyos feladatokat, és ehhez megint kell az önreflexió, hogy mi az, amivel például nem foglalkozom szívesen, mi az, amihez soha nem lesz elég az én tudásom, és nem azért, mert nem tudom megtanulni, hanem azért, mert nem akarom megtanulni. És elkezdek olyan embereket hozni magam köré, gyűjteni magam köré, akik ebben sokkal jobbak, mint én vagyok. Tehát a vállalkozónak például, és ez egy óriási dolog, hogy egy vállalkozónak sokkal hamarabb föl kell tudnia adni az egóját, és azt mondani, hogy én vagyok a legokosabb a szobába. Baromi hamar ki fog derülni, hogy nem. Ezt egy nagyvállalati környezetben sokáig el tudja játszani az ember, hogy de igen, én vagyok itt az ász. Persze tudjuk, hogy nem, de lehet így csinálni, és körbeveltem magam gyengébb emberekkel. Egy vállalkozó nem tudja megcsinálni, hogy vállalkozónak mindig nálánál sokkal okosabb emberekkel kell körülvennie magát, mert minél inkább így tesz, annál inkább tud arra időt szánni, ami igazából egyrészt segíti a vállalkozást, másrészt ezeket az embereket tudja mozgatni. Ha valakiben nincs meg ez a képesség, ez a szándék, hogy az emberekkel foglalkozzon, akkor azt kell mondani, hogy én termékfejlesztésben vagyok jó, viszont akkor ide fogok hívni valakit magam mellé, aki meg abban jó, hogy az emberekkel foglalkozzon. Ehhez kell ez a fajta tudatosság.
Füredi Juli, köszönöm szépen, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszéltünk, hát szerintem a életünk, de a vállalkozások életének legfontosabb kérdéséről, a vezetésről.
Így van, köszönöm szépen.
A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégünk Füredi Juli szervezetpszichológus volt, akivel a nemrég megjelent Csúcsragadozók című könyve apropóján beszélgettünk a vezetésről, és persze arról is, ő most hogyan viszi a saját vállalkozását. Egy hét múlva ismét itt leszünk, és egy újabb arcot, egy újabb igaz történetet ismerhettek meg a magyar gazdaság sűrűjéből. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.